Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát ma is együtt a tudomány világában. Remélem, hogy nem bánják meg, hogyha velünk tartanak a következő percekben. Ami a tartalmat illeti, címszavakban meglepő felfedezés derült ki az Antarktiszi óceánról. Megtalálták a Föld legöregebb gerinces állatát. Először figyeltek meg eszközhasználó madarakat a vadonban. Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában. 20 éven belül választ kaphatunk arra, hogy vannak-e földön kívüliek. Egy távoli neutroncsillag olyan lassan forog, hogy az ellentmond az eddigi ismereteknek. Tesztelték a hálót, amellyel begyűjtenék a szemetet az űrben, és végül több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy jó hírről számolhatunk be. Gyógyulni kezdett az ausztráliai nagy korallzátony. Erről tudósít egy tudományos hírportál. Bár ez mindenképpen pozitívumnak mondható, az zátony állapota összességében továbbra sem túl jó. A szakértők úgy gondolják, hogy a gyógyulás az enyhébb 2017-18-as nyárnak köszönhető. A zátony jelentős részén fehéredés volt megfigyelhető 2016-ban és 2017-ben, a mostani alacsonyabb hőmérséklet miatt azonban a korallok egy része képes regenerálódni. A Saxon zátonyon például mintegy 47%-os fehéredés jelentkezett, a korallok többsége azonban felépült. Ugyanakkor problémát jelent az, hogy a gyógyulás mindig is a környezeti körülményektől függ majd. Ahogy tovább emelkedik az óceán hőmérséklete, a zátonyon újabb fehéredések jelenhetnek meg. A korallok olyan mikroalgákkal élnek szimbiózisban, melyek a virágállatok egyedi színét adják. Mivel a parányi élőlények rendkívül érzékenyek a környezeti hatásokra, a szennyezés, a melegedés vagy a fertőzések hatására elhagyják a korallokat. A virágállatok egy ideig még képesek felépülni, az algák hosszabb távol léte azonban végzetes lehet számukra. Amennyiben a nagy korallzátony elveszti koralljai jelentős részét, az nem csak az ökoszisztémára, hanem a régió lakóira is kedvezőtlen hatással lesz. A nagy korallzátony földünk legnagyobb korallzátonya, a Koralltengerben található, nem messze Észak-Kelet-Ausztrália Queensland nevű államának partjaitól. 2000 kilométer hosszan húzódik, több mint 34 millió hektáron, és még az űrből is látható. Nagyjából 3000 korallzátonyból és mintegy 900 kisebb-nagyobb szigetből áll, melyek körülbelül azonos távolságra vannak a tengerparttól. Az idő haladtával a világméretű felmelegedés következtében a gleccserek megolvadtak, az óceánok vízszintje pedig fokozatosan emelkedni kezdett. Ennek hatására Új-Guinea és Tasmánia végérvényesen elvált a szárazföldtől. Az elöntött tengerparti síkságokat a korallok színes világa váltotta fel, kialakítva a Queensland állampartjainál a nagy korallzátonyt. Számtalan élőlénynek nyújt otthont, míg a cetek egyik különös fajtájának fő szaporodási területe, addig egyes veszélyeztetett fajoknak, mint a tengeri tehénnek, illetve a zöld és a cserepes teknősöknek táplálkozási helyet biztosít. E fantasztikus képződményről először Cook kapitány adott hírt hajónaplójában, amikor 1769-ben először elhajózott mellette. Az ízig-vérig felfedezőt és tengerészt azonban nem a tenger alatti világ szépsége nyűgözte le, hanem az a veszély, amelyet elszírtek a hajózás számára jelentenek. A szigetek külső, óceán felé eső fele meredeken zuhan le, akár 2000 méter mélységig is. A vastag korallmészkő az alapot képező kőzetek lassú süllyedése miatt alakult ki, ugyanis a szírt képző korallok csak 50 méter mélységig képesek életben maradni. Az ausztráliai nagykorallzáton legszínesebb és leggazdagabb állatcsoportja minden bizonnyal a halak, több mint 1500 fajt írtak itt le. Jó hír tehát, hogy gyógyulni kezdett az ausztráliai nagykorallzátony, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig maradunk még az óceánoknál, meglepő felfedezés derült ki az Antarktiszi óceánról, ami alapjaiban változtatja meg a tudományt. Hogy mi ez, rövidesen kiderül.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Folytatódik.
Meglepő felfedezés derült ki az Antarktiszi óceánról, ami alapjaiban változtatja meg a tudományt. Ez tehát a következő témánk. A térségnek páratlan szerepe van a klímában, a friss kutatás pedig évek óta a legjelentősebb. Az eddig vétnél jóval több szén-dioxidot bocsát ki az Antarktiszt övező tengeri jég körüli nyílt víz télen. Mutatták ki a térségben elhelyezett 35 úszórobot segítségével amerikai kutatók. A szakemberek a 2017 és 14 közötti években a Princeton Egyetem vezetésével megvalósult projekt keretében gyűjtöttek adatokat az úszórobotokkal, arról, hogy mennyi szén-dioxidot nyel el és bocsát ki a 60. déli szélességi kör és az Antarktisz között elterülő déli óceán. Az eredmény nagy meglepetést okozott, mivel a korábbi tanulmányok azt mutatták ki, hogy a déli óceán sok szén-dioxidot nyel el. Ha ez nem igaz, ahogy ezek az adatok jelzik, akkor ez azt jelenti, hogy újra kell gondolni a déli óceán szerepét a klímában, mondta el Alison Gray, a Washingtoni Egyetem óceánográfusa. Megfigyeléseik fontos horderejűek a globális karbonciklus megértésében. Azt találták, hogy a déli óceán jelenleg majdnem semleges a szén légkörből való kivonása tekintetében, ami ellentétes a korábbi tanulmányokkal, melyek a déli óceán nagy szén-dioxid elnyelését mutatták ki, magyarázta a Jorge Sarmiento, a projekt vezetője. A korábbi téli méréseket a térségből, főleg az antarktiszi kutatóállomásoknak utánpótlást szállító, a Drake átjárón áthaladó hajók mérésein alapultak. A 4 éve indult szakkomprojekt keretében hatalmas mennyiségű információt gyűjtöttek a kutatók az úszórobotokkal. Az elmúlt években több mérést folytattak, mint az összes korábbi évtizedben együttvéve. A projektet azért indították, mert ennek a térségnek páratlan szerepe van a klímában. Ez azon helyek egyike, ahol az évszázadokig az óceánok mélyén lévő víz a felszínre jut, csatlakozik az áramlatokhoz és kapcsolatba lép a légkörrel. A robotmérőműszerek az áramlatokkal mozognak és különböző mélységekből gyűjtenek adatokat. Lemerülnek 1 kilométer mélyre és 9 napon át lebegnek az áramlatokkal. Majd még mélyebbre, 2 kilométerre merülnek és mérik a víz tulajdonságait. Amikor a felszínre emelkednek, megfigyeléseiket műholdon keresztül juttatják el a szárazföldre. A robotok nem csak a víz hőmérsékletét és sótartalmát mérik, hanem a benne lévő oxigént, nitrogént és a víz savasságát is. A szakemberek a pH mérések eredményeit használták arra, hogy kiszámolják a vízben feloldott szén-dioxid mennyiségét, majd a kapott adatokból azt, mennyi szén-dioxidot nyel el és mennyit bocsát ki a légkörbe. Az nem meglepő, hogy a térségben az óceánvíz nagy mennyiségű szén-dioxidot bocsát ki, hiszen a mélyvíz különösen gazdag szénben. De alábecsülték a kibocsátás nagyságát, mivel kevés adatuk volt a téli hónapokról, mondták el a tudósok. A déli óceánt az antarktiszi áramlás alkotja, amely egyedülálló a Földön. Ez az egyetlen áramlás, mely mind a 360 hosszúsági körön áthalad az Antarktisz körül. Nagyon mély, általában 4 és 5 ezer méter közötti. Az antarktiszi áramlás 21 ezer kilométer hosszú, keletre tartó útján 130 millió köbméter vizet szállít másodpercenként. Ezzel a világ legnagyobb áramlata. A vízmennyiség 100-szor több, mint a Föld összes folyójának vízhozama együtt. Meglepő tudományos felfedezés derült ki tehát, amely szerint az antarktiszi óceán az eddig vétnél jóval több szén-dioxidot bocsát ki. A folytatásban pedig maradunk még a tengeri élővilágnál, megtalálták a Föld legöregebb gerinces állatát. Nos, hogy melyik ez és hány éves, rövidesen megtudhatják.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Megtalálták a Föld legöregebb gerinces állatát, ezzel folytatjuk a műsort. Az Atlanti térség sarkvidéki régiójában talált több mint 500 éves grönlandi cápa új életkorrekordot jelent a Föld gerinces élővilágában. A grönlandi cápákról eddig is ismert volt, hogy más gerinceshez képest rendkívül hosszú életperiódussal rendelkeznek, ám az egyik tudományos szaklapban most közzétett tanulmányban leírt példány minden bizonnyal a földi élővilág legidősebb ismert élőgerincese. Még az idei év elején publikálta a norvég Arctic University tengerbiológus professzora Kim Traubel azt a tanulmányt, ami egy újonnan kifejlesztett életkor meghatározási módszer alapján arra megállapításra jutott, hogy a grönlandi cápák életciklusa csak nem a duplája a korábban elfogadott 200 éves átlagos életkornak. Olyan új a grönlandi cápák pontos életkorának meghatározására alkalmas matematikai modellt fejlesztettek ki, ami a szemstruktúra elsősorban a szemlencse és a szaruhártya öregedését veszi figyelembe. Eddig többnyire csak a grönlandi cápák testhosszát vették alapul az egyes egyedek életkorának meghatározásához, abból kiindulva, hogy a grönlandi cápák növekedése élethosszig tartó folyamat, ami évente átlag 1 cm-es növekedéssel jár együtt. Ám ez a módszer a hideg sarkvidéki mélyvizekben élő és csak igen nehezen megfigyelhető faj életmódjával kapcsolatos hiányos ismeretek miatt korán sem tekinthető túl pontosnak. Mint Steven Campana, az izlandi egyetem cápa szakértője elmondta, a tengerbiológusok már évtizedek óta keresik azt a módszert, amellyel a grönlandi cápák életkora pontosan meghatározhatóvá válik. Az Arctic University kutatói által kifejlesztett és minden eddiginél pontosabb új módszer segítségével a tudósok 28 grönlandi cápa életkorát vizsgálták meg. A vizsgálatba bevont egyedek között akadt egy 395 éves példány, ám még ennél is jóval idősebbnek bizonyult az a grönlandi cápa, ami a mérések szerint 1505-ben születhetett. Határozottan állíthatjuk, hogy ez a teremtmény rendkívüli, a világ abszolút legidősebb állatai között kell számon tartani, nyilatkozta Kim Treubel professzor, a kutatás vezetője. A nagy, illetve a rendkívül nagy testű cápák közé sorolt grönlandi cápa rendszertanilag a tüskecápák rendjébe, illetve az alvó cápák családjába tartozó faj. Teljes hossza meghaladhatja a 7 métert, az eddig ismert legnagyobb példány 7 méter 30 cm hosszúra nőtt meg. A grönlandi cápa az Atlanti-óceán északi területén, a Labrador-tengertől a Jeges-tengeren át, a Barents-tengerig számít elterjedtnek, elsősorban a sarkköri vizekben. A rendkívül hosszú életciklussal rendelkező faj 100-150 éves korára éri el a szaporodási érettséget. Ideje legnagyobb részét a szürkületi zóna 700-1200 méter mély vizeiben tölti, de rendszeres időközönként valószínűsíthetően szaporodás biológiai okokból megjelenik a part közeli egészen sekély vizekben is, a tudósok ilyenkor tudják a legkönnyebben megfigyelni. A grönlandi cápa időnként felkeresi a 2000 méternél nagyobb mélységet is. Aktív ragadozó, amely elsősorban csontos halakat, köztük heringet, tőkehalat és más kisebb hűvös vízi cápafajokat zsákmányol, de a grönlandi cápák gyomrában találtak fóka, sőt jeges medve maradványokat is. Szokatlanul hosszú életciklusában fontos szerepet játszik a hidegvizes környezet. A grönlandi cápa leggyakrabban a mínusz másfél és plusz 5 Celsius fok közötti hőmérséklet tartományú vizekben fordul elő. A plusz 10 Celsius fok feletti hőmérsékletet már nem kedveli. A rendkívül alacsony vízhőmérséklet miatt e cápák anyagcseréje is nagyon lassú, mindez pedig komoly szerepet játszik hosszú életciklusukban. A grönlandi cápa nem számít veszélyeztetett fajnak. Megtalálták tehát a Föld legöregebb gerinces állatát, egy 500 éves grönlandi cápát, erről szóltunk az elmúlt percekben. És maradunk még az állatvilágnál, rövidesen arról hallhatnak, hogy először figyeltek meg eszközhasználó madarakat a vadonban, de szó lesz egy orvostudományi áttörésről is, amelyet a skizofrénia kutatásában értek el.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy először figyeltek meg eszközhasználó madarakat a vadonban. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a kizárólag Új-Zéland déli szigetén honos smaragdzöld színű kea papagáj féléről már régóta úgy vélik a szakemberek, hogy a fő emlősökéhez hasonló intelligenciával rendelkezik. A mostani tanulmányt készítő Matt Goodman pedig néhány évvel ezelőtt, akkor még egyetemistaként arra lett figyelmes, hogy a déli szigeteken magasodó Murchison hegyre kihelyezett hermelin csapdákat megpiszkálták, és már gyanította, hogy a hegyvidéki papagájok lehetnek az elkövetők. Ennek bizonyítása nem volt egyszerű feladat. A következő 2,5 évben Goodman bedugdosott fadarabkákat fedezett fel több mint 200 doboz csapdában. A keák híresek arról, hogy mindent elcsennek, amit kampós csőrükkel vagy méretes erős karmaikkal elbírnak. Lyukakat válnak a sátrakba és kicsipegetik a gumit az ablaktörlőkből és a kocsi ajtókból. A madarak hasonló pusztítást végeztek Goodman kameráival is, amelyeket a csapdák megfigyelésére helyezett ki. 5 készüléket tettek tönkre, és tüntették el a memóriakártyákat, amire a férfinak végre sikerült lencse végre kapni egy elkövetőt. A felvételen az látszik, hogy egy Kea addig próbálgatja a botocskákat, míg végül talál egyet, amellyel működésbe hozza a csapdát. Noha számos olyan intelligens madárfaj létezik, amely fogságban megtanul eszközöket használni, ez az első alkalom, hogy a vadonban sikerült dokumentálni ilyen viselkedést. És az eszközt használó Kea papagáj után most következzen egy hír az orvostudomány világából. Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában. Ausztrál tudósok felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú immunsejtek nagy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. Az egyik orvosi szaklapban közzétett tanulmány eredményei jobb diagnózishoz és kezelésekhez vezethetnek, mivel a jelenlegi gyógymódok csak részben csillapítják a tüneteket és gyakran járnak nem kívánt mellékhatásokkal. A kezelések új útjai nyílnak meg az eredmények alapján, mivel ezek azt sugallják, hogy a skizofrénia kórtana az immunsejteken belül rejtőzhet, és az immunsejtek szerepet játszhatnak a betegség tüneteinek kialakulásában. Mondta el Cynthia Shannon Wickert, aki 3 évtizede kutatja a skizofréniát. Tanulmányunkban azt a feltételezést tettük próbára, amely szerint az immunsejtek függetlenek az agytól a pszichiátriai betegségek esetében, és izgalmas felfedezésre jutottunk, mondta el. A kutató szerint régebben ezekről az új gyanúsítottakról azt gondolták, hogy ártalmatlan utazók, így nagyrészt figyelmen kívül hagyták őket. Azonban skizofréniás betegek agyában nagy mennyiségben találtak immunsejteket, és ez arra utal, hogy nagyobb szerepet játszhatnak a betegségben, mint korábban vélték. Wickert családját is sújtja a kór. Tanúja volt, hogy Iker testvére skizofréniáját sokféleképpen próbálták kezelni, és gyakran többet ártottak vele, mint amennyit használtak. Testvére betegsége volt a legfontosabb oka annak, hogy molekuláris biológus legyen, mert hitte, hogy a kutatás finom hangolásával szembeszállhat a skizofrénia hatásával, hogy a betegek normális, boldog életet élhessenek. A tudós úgy véli, hogy a pszichiátriát az viszi előre, ha az agyszövetet tanulmányozzák, hogy a kórok hátterében álló okokat felfedezzék, amint a MER-rák kutatói is a molekuláris szintű vizsgálatokkal érik el eredményeiket. Ez a legnagyobb áttörés és a legizgalmasabb dolog, amit sikerült felszínre hoznom a hosszú évtizedek alatt. Látom az előrevívő utat, tette hozzá Cynthia Shannon Wickert. Új lehetőségek nyílhatnak meg tehát a skizofrénia kezelésében. Felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú immunsejtek nagy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. A folytatásban pedig témát váltunk. Irány az űr. 20 éven belül választ kaphatunk arra, hogy vannak-e földön kívüliek, ezt ígéri az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. És szó lesz arról is, hogy egy távoli neutroncsillag olyan lassan forog, hogy az ellentmond az eddigi ismereteknek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És a következő percekben, mint ahogy ígértem, arról hallhatnak, hogy 20 éven belül választ kaphatunk arra, hogy vannak-e földön kívüliek. Ezt ígéri a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal. Még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak, áll az Amerikai Tudományos Akadémia friss jelentésében. A cél az esetleges földön kívüli életformák felkutatása. Hatalmas földi és űrbéli teleszkópok, erre kellene költenie a NASA-nak a naprendszeren kívüli bolygókra szánt büdzsét. Olvasható a bizottság jelentésében, amely az amerikai űrhivatal jövőbeli feladataival kapcsolatban fogalmaz meg prioritásokat. Az emberiség már több évszázada, sőt talán évezrede mereng azon, létezhet-e élet más bolygókon. Ez egy nagyon különleges pillanat a történelemben. A következő 20 évben megtalálhatjuk a választ erre a kérdésre, vélik a tudósok. Az idegenek keresésére specializálódott amerikai intézet, magyarul rövidítve SETI, még 2014-ben arról tájékoztatott, hogy a következő 2 évtizeden belül megtalálhatjuk a földön kívüli életformákat. A csillagászok szerint erre akkor van mód, ha megfelelő célokra fordítjuk a rendelkezésre álló büdzsét. A jelentésben az áll, szükség lenne például egy olyan nagy teljesítményű űrteleszkópra, amellyel közvetlenül megfigyelhetjük a naprendszeren kívüli exobolygókat, de kellenének hasonló kaliberű földi távcsövek is. A következő 15-20 év feladatait számba vevő jelentéskészítői az előbbiek egyében támogatják a többi között a Webb űrtávcső üzembe helyezését is. A Hubble utódjának szánt teleszkóp aktiválását már több alkalommal elhalasztották. Egyszer pedig azért is veszélybe került az eszközléte, mert a projekt elérte maximális költségkeretét. Most úgy tűnik, 2021-ben helyezi majd üzembe a NASA. Az amerikai űrkutatók szerint az erőfeszítések nagyon drágák lesznek, de valami olyat érhetünk el velük, amire már régóta vágyunk. Ezzel együtt a jelentés nem csak pénztigénylő célokat fogalmaz meg. Szerzői arra is kitérnek, hogy az exobolygók kutatásával foglalkozó tudósoknak fokozottabban együtt kellene működniük más tudományterületekkel. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, minden esetre az amerikai űrkutatási hivatal azt ígéri, hogy 20 éven belül választ kaphatunk arra, hogy vannak-e földön kívüliek. És maradunk még az űrben a folytatásban is, egy távoli neutroncsillag olyan lassan forog, hogy az ellentmond az eddigi ismereteknek. A pulzárok a hivatalos definíció szerint olyan gyorsan forgó, erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok, amelyek erőteljes rádióhullámokat bocsátanak ki. Az újonnan felfedezett pulzár azonban egyáltalán nem ilyen, írja egy tudományos magazin. A PSR J0250+5854 katalógus jelű pulzár, ezt többet nem mondom el, 23,5 másodperc alatt tesz meg egy teljes fordulatot a saját tengelye körül. Ez első látásra valóban gyorsnak tűnik, ám a többi pulzárhoz viszonyítva a frissen felfedezett neutroncsillag rendkívül lassú. Összehasonlításképpen az egyik legismertebb ilyen jellegű égitest a rákpulzár periódusa mindössze 33 ezred másodperc. Egy pulzár felől érkező rádiójel olyan akár a világító torony fénye. Csak akkor látni a szignált, ha az közvetlenül felénk irányul. A hosszabb periódusú pulzár rádiósugárnyalábja sokkal keskenyebb, mint a gyorsan forgó pulzároké, emiatt nehezebb detektálni őket. Ráadásul nem csak megtalálni nehéz ezeket a képződményeket, jelenlegi ismereteink alapján létezésüket sem lehet megmagyarázni. A tudomány jelenállása szerint a pulzárok rádióhullám kibocsátásához elengedhetetlen, hogy a forgó neutroncsillag mágneses mezeje felgyorsítsa a töltött részecskéket. Ehhez viszont jóval gyorsabb forgás szükséges, mint a PSR csillag esetében. Mindez arra mutat rá, hogy a pulzárok mágneses mezeit az eddig ismertnél jóval komplexebb folyamatok befolyásolják. Egészen biztos, hogy a most megfigyelt pulzár nem jöhetett volna létre a mágneses mező további torzítása nélkül, mondják a szakemberek. A jelenség megértéséhez természetesen további hasonló égitestek megfigyelésére lesz szükség. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig kapcsolódunk majd az űrhöz. Tesztelték a hálót, amellyel begyűjtenék az űrszemetet. Ez az egyik témánk, és szólunk egy meglepő modellezési eredményről. Kiderült, hogy több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában, nagy kiterjedésű napelem és szélfarmok kiépítésével.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Tesztelték a hálót, amellyel begyűjtenék a szemetet az űrben. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre. A háló kipróbálása egy tesztsorozat része, amely különböző technológiákat mutat be a Föld körül keringő fémhulladékok begyűjtésére. A Remove Dervish nevű műhold videót is készített a kísérletről. A rövid felvételen egy kicsi cipős doboz méretű tárt látható, amint 6-8 méterrel a Surrey Egyetem űrhajójárat bukdácsol. Hirtelen egy fényes háló lövel ki a műholdból, elterülés beborítja a dobozt. Ha ez valódi fogás lenne, a hálót összekötötték volna a műholddal, amely eltávolítaná a szemetet az űrből. Mivel ez egy demonstráció volt, hagyják, hogy a háló és a doboz a Föld felé zuhanjon. Kis magasságuk miatt néhány nap múlva elégnek a légkörben. A céltárgy úgy forgott, ahogyan az várható egy együttműködésre nem képes szemétdarabtól, de tisztán látható, amint a háló elfogja. A szakértők régóta tárgyalnak arról, hogy milyen nagy szükség van az űrben lévő szemét eltávolítására, de az angliai egyetem műholdja az első, amely egy gyakorlati megoldást próbált ki. A Remove Dervish hamarosan egy új kamerarendszert fog tesztelni a szemét követésére. A későbbiekben talán a következő év elején pedig egy olyan szigonnyal is végeznek demonstrációt, amely képes lehet szemétbefogására. Becslések szerint mintegy 7500 tonna hulladék, több millió selejtes fém vagy más anyagú szemét régi rakétadaraboktól kezdve az asztronauták által véletlenül elejtett eszközökig kering, céltalanul odafent. A szakértők attól tartanak, hogyha nem kezdik el hamarosan az égbolt megtisztítását a szeméttől, az jelentős veszélyt jelent majd az aktív műholdakra. A probléma megoldása egyre sürgetőbb, hiszen számos olyan cég van, amely több ezernyi új műhold fellövését tervezi. És az űrszemetet befogó háló után térjünk vissza a Földre. Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában, nagy kiterjedésű naperem és szélfarmok kiépítésével. Állítják a kutatók, akik egy szimulációs modell segítségével vizsgálták meg, hogy milyen hatása lenne, ha a Föld legnagyobb sivatagjának egészét beborítanánk szélturbinákkal és napelemekkel. Számítottunk arra, hogy több lesz az esőzés és a növényzet, ám amikor lefuttattuk a klímamodellünket és megláttuk az eredményeket, szó szerint ledöbbentünk, mondta el Safa Moteseri, a Marylandi Egyetem kutatója. Az Észak-Afrikában elterülő Szahara nagy része lakhatatlan, a sivatag déli peremén húzódó száhelővezet lakossága azonban rohamosan növekszik, noha ez a világ egyik legszegényebb régiója, amelyet ráadásul nem kímélnek az éghajlatváltozás pusztító hatásai. A kutatók szerint a légmozgások és felszíni hőmérsékletek megváltoztatásával azonban a szélturbinák és napelemek képesek növelni a régióban a csapadék mennyiségét. A modell szerint az esőzés serkenti a vegetáció növekedését, ami még több esőt eredményez. A tanulmány szerzői szerint, ha az egész sivatagot szélturbinák borítanák, egyötödét pedig napelemek, azzal több mint megkétszereződne a napi átlagos csapadékmennyiség a jelenlegi 24 milliméterről 59 milliméterre. Ennek pedig jelentős ökológiai, környezeti és társadalmi hatásai lennének. Amennyiben csak a Szahara északnyugati negyedét borítanák szélfarmok, az 17 milliméterrel növelné a napi átlagos csapadékmennyiséget, aminek a száhelővezet lenne a legnagyobb haszonélvezője. Úgy látják, megfelelő helyválasztással maximalizálni lehet a szélturbinák és a napelemek jótékony hatását. Az ilyen beruházások számos problémát vetnének fel az őstakosok földhöz való jogával és kitelepítésével kapcsolatban. Ugyanakkor fontos és hasznos dolog elgondolkodni különböző alternatív jövőkön, és hogy azoknak milyen szándékolatlan következményei lehetnek, legyenek azok akár negatívak, akár pozitívak, vélik a szakemberek. Több mint kétszeresére lehetne növelni tehát a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem és szélfarmok kiépítésével. Erről hallottak az elmúlt percekben. Ez volt a mai műsor utolsó híre. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.